mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt, hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Kedves, visszafogott, elkötelezett, több generációnyi fiatalt nevelt a magyar identitás és a keresztény hit szellemében. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Emberebb embert, magyarabb magyart, ez nem csak a Magyar Cserkész Szövetség jelmondata, hanem vendégemé, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Ajpek Gabrielláé is, aki a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség egyik alapítója, későbbi elnöke, napjainkban a Gabriel Polgári Társulás elnöke, aki azért sem lett tanár, hanem inkább cserkész, mert így több gyerekre lehet hatással. És bár fiatalon súlyos baleset érte, az sem tántorította el az ifjúságneveléstől.
Volt egy autóbalesetem, téld alatt mind a két csontot sikerült eltörni. Szilánkos törés volt, és csak 5 nap múlva vették észre, hogy az egyik csont szilánkát bökte az ütőeret. Addigra már az idegszálak elhaltak. A vérkeringést újraindították, de a láb az egy olyan láb, ami ilyen agyvérzéses lábhoz hasonlít, tehát hogy le van esve a boka, hát ezért járok nehezebben.
Ez mennyire határozta meg az életét?
Hát az az igazság, ha az ember tudná előre, hogy ez egy életre szóló történet, akkor lehet, hogy összeomlik. Menet közben, hogy kiderült, hogy ez azért nem egy 6-7-es történet, hanem annál jóval több. Majdnem 1 év telt el, amikor kiderült, hogy ez állapot lesz, nem pedig egy esemény. Viszont rengeteg sok ember volt, aki ekkor körülöttem volt, és nem hagyott magamra. Tehát én ekkor gyakorlatilag 3/4 évig feküdtem. Teljes kiszolgáltatottságba, fiatalon, meg olyan habitussal, aki nem tud mást megkérni, mert mindent maga old meg, és akkor egy pohár vizet kérni kell, az átállat kérni kell. Nehéz időszak volt, amikor az ember azt gondolná, hogy rengeteg ideje van magára, meg lehetne olvasni, meg zenét hallgatni, de nem lehetett, mert agyon voltam fájva, agyon voltam kínlódva, és ilyenkor még csak imádkozni se tudtam, lehet, hogy lehet, de én nem tudtam, ez nem Isten tagadás volt, vagy nem harag volt. Akivel aztán később beszéltem, az azt mondta, hogy végül is a szenvedés maga egy ima.
Eközben, ahogy meg Gabriella nagyon hiányzott egy közösségben, tagja még pedig a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségből.
Ha azt mondtam, hogy rengeteg ember volt mellettem a baleset során, és nem hattak magamra, akkor ez igaz a 10-es számú Szent György cserkész csapatra is. Az őrsvezetők szombatonként, amikor már nem kórházban voltam természetszerűleg, akkor szüleim ápoltak, eljöttek oda, és ott tartották az őrsi összejövetelt. Tehát, hogy én is ott maradtam az életükbe, viszont ők meg nekem az életembe hoztak derűt, anyuka megsütötte a lángost, megkészítette nekik az ebédet, és az is, hogy jó, lényegesen fiatalabb voltam én is, tehát korba közelebb voltam, és fontos volt számukra is ez a jelenléti kapcsolat is. És aztán ennek köszönhetően gyakorlatilag első nyáron mankóval már nagyon nehezen, de azért járni tudtam, és akkor a tábor Pajkán volt, akkor a szülők kivittek a táborba, tehát ott is ott voltam, de aztán a következő évtől kezdve folytatódott minden ugyanott, ahol előtte.
Gabriela ezek szerint jól nevelte a gyerekeket, mert hogy erre vállalkozott, rögtön a rendszerváltozás után friss diplomás közgazdászként teljes erővel belevetette magát a Cserkész Szövetség újjászervezésébe.
Az volt a megfogó jelmondat, vagy az én saját jelmondatommá vált az, hogy emberebb embert, magyarabb magyar, tehát hogy sokkal fontosabb volt a jellemnevelés, ami a cserkészet egyik alappillére, mint bármi más. Tehát mindent meg lehet tanulni. Viszont elsajátítani erkölcsi értékeket, vagy magatartási formát, az csak egy közösségbe lehet. Ezt magam nem fogom tudni megtanulni.
Érezte azt a rendszerváltozás után, hogy bizony kellenek ezek a kapaszkodók, az akkori tizenéves generáció, aki addig a szocializmus különböző eszméi alapján nevelkedett, titokban esetleg járt templomba, vagy nem járt templomba, ki tudja milyen szülei voltak, tehát érezte, hogy erre szüksége van a felvidéki magyar ifjúságnak?
Én vallásos családban nevelkedtem, tehát ott egyértelmű volt az erkölcsi magatartás, egyértelműek voltak az értékek és az autoritás. Édesapám mindig megvédte a fejjebb valókat, és arra nevelt bennünket, hogy kinek kell engedelmeskedni természetesen a bűn határáig. Tehát ahol ez már fölborult, ott fontosabb volt az erkölcs vagy a bűnnek a mérlegelése, nem pedig az engedelmesség. Innentől kezdve én nekem ez a zsigereimbe volt, és úgy gondolom, hogy a példa nevelt. Aztán középiskolás korban én egy vallásos kis közösség tagja voltam. Az egyik barátnőm Magyarországon járt egyetemre, és ott már léteztek katolikus kis közösségek, és amikor visszatért Csomorjára, akkor igyekezett itt is kialakítani egy közösséget, aminek meghatározó szerepe volt az életemben, és abban, hogy annak ellenére, hogy ugye vallásos családban nőttem föl, de mindenkinek szüksége van egy adott időpontban a személyes döntésre, Isten mellett vagy Isten ellen. Azóta is azt állítom, hogy ez minden ember életébe előjön ez a kérdés, és 25, esetleg 30 éves korig le kell, hogy záruljon ez az időszak. Gyakorlatilag a változás az már ezután volt, amikor én már ezt magamba lezártam. Amikor engem megkerestek a cserkészettel, ami dilemmát okozott, hogy én a kommunizmus alatt is végül is vezettem aztán kis közösséget. Az volt a gondom, hogy talán inkább ebbe kellene tovább fejlődni, és a cserkészetet talán kevésnek tartottam. A lelki atyák azt mondták, hogy ez is egy evangelizációs terület, és végül is a cserkészet és vallás erkölcsi alapon működő ifjúsági szervezet, hogy lehet, hogy itt többet lehet tenni, és lehet, hogy meg lehet szólítani olyan gyerekeket, fiatalokat és általuk szülőket is, akik talán az egyházhoz kicsit távolabb állnak, mint akikkel én álmodtam meg a foglalkozást.
Amikor a cserkészethez kapcsolódott, akkor már tudta, hogy élete Isten tenyerén van.
Ezt a dalt azért szeretem, mert egy az, hogy a fiatalságomhoz tartozik. Mi jártunk táborozni budapesti, budakalászi kis közösségekkel, tehát velük vettük fel a kapcsolatot, tehát ez még vastagon a szocializmus éveibe volt, és a Regnum Marianum közösséghez tartoztak. Velük vagy általuk tanultam meg ezt az éneket. Az első igazi, élményszerű vallási kötődésem is ehhez a közösséghez, vagy ezekhez a táborokhoz csatolódik vissza.
A faluról tudjuk, hogy Bőrsi vízerőmű megépítése után három falut leválasztottak, egy ilyen mesterséges sziget alakult ki. Na de Vajka nem erről híres, hanem arról inkább, hogy Vajk, Szent István állítólag megfordult ott. és egy nagyon szép emlékmű is van ott, különleges, mert tulajdonképpen csak egy trón, amelyben nem ül senki, de mindenki tudja, hogy kiről van szó.
Vajkán Gyötment vagyok, somorjai származású vagyok, és a közösségi élet pedig inkább Szerdahelyhez köt. Vajkára úgy kerültem, hogy balesetből adódóan biztosítás révén nagyobb pénzösszeghez jutottam. Vajkán vettem egy vikendházat, és a mellette lévő telket, hogy legyen hol táborozni a gyerekekkel. Akkor már a cserkész táborok mellett katolikus ifjúsági és gyerektáborokat is szerveztem, és nagyobb közösségi tér is kell, hogyha esik az eső.
Tulajdonképpen Vajkán vett egy házat, nem is annyira magának, mint inkább a közösségnek?
Végül is igen, vagy mivel én nekem akkor már, ugye itt Szerdahelyen volt egyszobás lakásom, ami bőven elég volt, ugye saját családom nincsen, de húgom gyerekei azok olyanok, mintha az enyémek lennének, meg nálunk a család össze szokott jönni. Tehát nálam az egyszobás lakásban nem lehetett. És ez úgy néha zavart, hogy hozzám ilyen célból nem lehet jönni, jó cserkész megbeszéléseket lehet tartani, meg hálóságosan azért lehet aludni, de egy szobás lakásnak azért megvannak a maga korlátai. Tehát a család szempontjából csak ennyi volt, hogy azért lehessen hozzám is jönni, és elsősorban az, hogy táboroztatni tudjak gyerekeket. Később aztán vezetőképzőt tartottunk, utótáborozást tartottunk, mert ugye, de ha a cserkészet mondom, tehát a cserkészetnek a lényege azért a sátorozás, tehát az nem jó. Télen meg tavasszal ez passzé, tehát akkor volt inkább használva ez a háztáborozásra, tehát az udvarom nyáron pedig sátorok voltak fölverve.
Fejtsük már meg azt, hogy somorjai kislányként elment közgazdasági szakközépiskolába, és utána közgazdasági egyetemre ide Pozsonyba. Miközben ön végig úgy tűnik emberekkel akart foglalkozni, gyerekekkel, nem számokkal.
A könyvelés, meg a közgazdasztánykezés az a megélhetés. A cserkészet, a vezetőképzés, a gyerekekkel vagy a fiatalokkal való foglalkozás az meg hobbi, meg életforma. Én olyan szerencsés embernek tudom magamat, hogy mindent, amit csinálok, ha első nekifutásra nem is szeretem, de később megszeretem. A baleset után inkább magánvállalkozóként működtem, tehát több emberrel voltam kapcsolatban, vagy vagyok kapcsolatban a munkán keresztül is, tehát nem igazán mondanám őket ügyfeleknek, hanem barátoknak, akikkel az mellett, hogy nekik könyvelek, nagyon sokat beszélgetünk. Hát talán ez így furcsa, de akár baráti vagy családi kapcsolat alakult ki többükkel, ahol láttam a család dinamikáját, a fejlődését, a gyerekek nevelését. Tehát, hogy én is tudtam hatni azokra az emberekre, akikkel együtt dolgoztam, vagy akiknek dolgoztam, és ők is tudtak rám hatni.
Vagyis találkoztak egy jó szándékú, barátként kezelhető könyvelővel, aki sokkal több volt, mint mondjuk az adóbevallás kitöltője?
Most már abban a korban vagyok, hogy talán el kellene engedni a munkát, de az az igazság, hogy én se igazán munkaként tekintek rá, hanem ez egy ilyen kapcsolódási lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezek a munkakapcsolatok is gazdagították az életemet.
Mikor valakinek könyvel és belelát a számláiba, vagy amit esetleg még a vállalkozó is el akar titkolni, akkor ezeket hogy kell kezelni? Tehát a barátságot és a munkakapcsolatot ilyen sikeresen összekeverni.
Akivel emberileg nem tudtunk azonosulni, azzal nagyon hamar külön váltak az útjaink. Egyenes ember vagyok, és meg szoktam mondani, ami nekem nem tetszik, és ez nem csak a kapcsolatokra, hanem a adózandó tételekre is igaz. Tehát van, amit elbír a papír, de az erkölcs vagy a lelkiismeret már kevésbé. Akkor azt szoktam mondani, hogy én ezt nem tudom így csinálni, ehhez keressenek olyan embert, akinek ez nem okoz lelkiismereti problémát. Nagyon ritkán kellett ezt így oldanom. Valószínű azonos értékrendű emberekkel ajándékozott meg a sors.
És amikor nagyon jó idő volt, és ott kint a vajkai udvaron felhúzták a sátrakat, este mit énekeltek?
Cserkésztábortüzekhez ugye népdalok tartoznak, illetve olyan jellegű dalok, amelyeknek mély mondani valójuk van. Ha én ablakolnék, tehát kitárulkozok, és lehetőséget adok arra, hogy a másik belásson hozzám, akár az, hogyha én utca volnék, hogy végig menjenek rajtam. Maga a szolgálat. Nem az, hogy nekem mi hasznom van abból, hogy együtt vagyok másokkal, vagy bármit is csinálok, hanem az, hogy kész legyek a szolgálatra, az odaadásra, a megértésre, a cselekvő szeretetre.
Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel.
Gyerekekkel való foglalkozás egy következő oldala, és kapcsolódik Ajpeg Gabriellához, különböző versenyeket indított számukra, meg még a Remény katolikus heti labba is írogatott gyerekeknek a gyerekrovatot vezette évekig.
Akkor Koller Gyula atya volt a Remény főszerkesztője, és én közvetlen a baleset után voltam fölhívott, hogy nincs a kedvem gyerekrovatot vezetni, és akkor mondta, hogy milyenek az elképzelései, és én akkor mondtam, hogy Gyula atya mellett ugye nehéz volt megszólalni, humorosan megjegyezte, hogy hát más nem tudsz mondani. Ha mondom, jó. Ekkor kezdődött gyerekek, akik benne szerepeltek, Ühő és az Aha, innen az elnevezésük, és számomra az volt a fontos, hogy itt is valamilyen szintű erkölcsi magatartáshoz való tartozást, nem is annyira a hitnek az oldaláról megközelítve, bár talán az is jelen volt benne, hanem inkább az, hogy engedelmesség, tisztelet, tisztesség, nem vitatkozom, vagy ha vitatkozom, tudjak bocsánatot kérni. Tehát amivel az alapiskolás korosztály napi szinten találkozik, hogy ezek a feszültségek, ami ezekben a gyerekekben benne van, azok oldódjanak. Ezek nem cserkészek voltak. Hétről hétre leveleztünk, ez még klasszikus borítékba postán küldött kézzel írott levél volt. Őket is meghívtam táborozni. Az első táborok azok ilyen családi táborok voltak, tehát ahol a kisgyerek meg a középiskolás is megfért egymással, és az egyik segítette a másikat, a másik ráhagyatkozott, tehát főztünk, közösen takarítottunk, mindenkinek megvolt a maga szerepe, és jó hangulatú táborok voltak ezek is.
Gabriella, ahova csak megy, vagy amihez csak nyúl, a vége az, hogy valamilyen közösséget szervez, épít.
Az ember társas lény, és ehhez hozzátartozik, hogy közösséghez tartozzon. Nekem nem adatott meg, de igazán nem is vártam rá, hogy saját családot alapítsak. Viszont itt sokkal több emberrel találkoztam, sokkal több család életébe akarva akaratlanul léptem be, és talán több emberre volt valamilyen szintű ráhatásom. Az igazat megvalva, az apró gyerekekkel nem sok mindent tudtam tudtam kezdeni, inkább a középiskolás, vagy a serdülő korosztályú, vagy a cserkészeten belül az ősvezetőkkel való foglalkozás, a vallásos közösségeken belül pedig vezetőképzőt indítottunk. 2-2,5 éves képzések voltak, volt egy ismerkedős tábor, egy tanulótábor és egy vizsgatábor a gyerekeknek, ahol már ők szervezték meg a tábort, és őket a helyi egyházba lévő szolgálatra neveltünk. Én, amit tőlük kaptam, élmények, mély beszélgetések motiváltak arra, hogy erre nagyon nagy szükség van. Ha én tanár lettem volna, akkor ezt a közelséget a fiatalokkal vagy a gyerekekkel soha nem érem el, mert akkor tanárként közelítettem volna meg őket, és ők pedig tanárukként fogadtak volna, így pedig barátként vagy egyenrangúként tudtuk egymást kezelni, és olyan mélységekig vagy olyan bugyrokig jutottunk el, ami tanár-diák között soha nem alakulhatott volna ki. Az lett volna fontos, hogy tananyagot adjak át. Így meg az vált fontossá, hogy életformát.
Ezekre a gyerekekre épült aztán később a Gabriel Polgári Egyesület, vagy Polgári Társulás?
Beindult a pályázati rendszer, és ez hozta szükségessé, hogy itt valami szervezeti formája alakuljon ki ennek a tevékenységnek, és így hoztuk létre Zsidó János atyával együtt a Gabriel Polgári Társulás, aminek célja különböző versenyek és vetélkedők. Istenes versek egy olyan szeletje az irodalomnak, ami elég tág, viszont kevésbé volt ismert.
Ez a pislákoló mécses szavaló verseny.
Az a hozadéka lett, hogy nem csak a gyerek ismerkedett meg ezzel a versen, hanem a felkészítő is, a szülő is, mert egy vers kiválasztása, ugye, az nem abból áll, hogy van egy vers, és akkor azt megtanuljuk, hanem ahhoz nagyon sok verset el kell olvasni. Így a vallásos irodalommal ez alatt az elmúlt 25 év alatt nagyon sokan ismerkedtek meg. Versendruk van a gyerekekben. Mi azt szeretük volna, hogy ezen a találkozás legyen, és inkább fesztivál hangulata legyen, mint verseny hangulata.
De további versenyeket is szerveztek a Gabrielben, a jól tudom, irodalmi verseny is volt, meg egyháztörténeti verseny is.
Ezek műveltségi vetélkedők, nem egyéni, csoportokkal lehetett bejelentkezni, és több fordulós verseny volt. Gyakorlatilag egész évben készültek általában a hitoktató vagy a történelem tanár segítségével. Itt meg mindig az irodalom-történelem találkozását kerestük a vallásossággal. Érezze a tanár is, a gyerek is, hogy az egyház az nem a templom. A vallásosság mindenhol jelen van, az élet minden részén. Ha nem járja át a vallásosságom mindennapjaimat, a munkámat, a művészetemet, a létemet, akkor nem is beszélhetünk vallásosságról. Még talán annyit, hogy a Gabrielen keresztül, több éven keresztül csináltuk ezt a vezetőképző tanfolyamot, hogy akik elvégezték, az otthoni egyházközösségbe is aktívan kivegyék a részüket. Sajnos a Covid után már nem tudtuk újraindítani. Én úgy gondolom, hogy általános társadalmi probléma, hogy hiányzik az emberekben az elköteleződés és az elkötelezettség. Tehát, hogy 2,5 éves tanfolyamot végigcsinálni, mai fiatalok lehet, hogy egy lendületesebb, másabb foglalkozást igényelnének, ezt majd az idő megmutatja.
Az idő egyébként azt is megmutatta, hogy a Covid milyen komoly hatással volt a társadalmakra.
Mindegyikünk elkényelmesedett, és volt egy lelki atya, aki mondta, hogy a legnagyobb lemondás a saját kényelmünkről való lemondás lenne, nem a húsról, meg az egyéb élvezeti cikkekről. Tehát a cserkészetet nézem, ott is látszódik ez a hanyatlás, vagy az elköteleződés hiánya, hogy a rendszeres foglalkozás nem merik fölvállalni. Igényelik az véget, mert nagy általánosságban kevés gyerekkel vagy fiatallal foglalkoznak. Rész történetjeik vannak, tehát hogyha a matematikából ügyes vagy, akkor a matematikát fejlesztem nálad, és ilyen jellegű foglalkozás van a gyerekkel, de nem mindenberrel foglalkoznak. Teljesítményt vár el tőle, nem pedig erősíti abba, ami az ő ajándéka. Ez magával hozza azt is, hogy ki kellene nyílnom. Ha kinyílok, akkor sérthetőbbé válok.
Olyan nehéz elmondani nekik, hogy nem kell félnetek.
Ne féljetek, mert van egy megváltotok. Tud segíteni a tanárod, tudok segíteni én is, de igazán a megváltó, akire rá kell hagyatkozni.
A fémet megváltottalak.
örökre enyém
volt. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém volt. Viruló réteken át, hűsforrás belé vezet,
sosem tekintette nyögnek, amit gyorsan le kell tudni, de nyilván divatos szóval élve én időre, kikapcsolódásra önnek is szüksége van.
Kerékpár azok, vagy úszás, ami még maradt, és a szórakozás az a színházba járás, vagy a filharmóniába, operába.
Győrbe, Komáromba, hova jár színházba, Pozsonyba?
Győrbe van bérletem. A bérlet az abba segít, hogy kötelezi az embert. Megtartó ereje van. Nem mondom azt, hogy nincs kedvem, vagy most nem akaródzik, vagy későn veszem észre, hogy olyan előadás van, ami érdekelne, csak már nem lehet rá jegyet kapni.
Hát lelkileg is felkészül az ember. Tudja, hogy a hétvégén színházba megy, és ez egy olyan jó érzés, nem?
Igen, mert a színházba is úgy kell menni, hogy felkészülök. Ha úgy megyek a színházba, hogy felpattanok a számítógép mellől, és beülök a színházba, na, akár otthon is maradhattam volna, mert ugye gondolataim még otthon vannak, vagy a megoldandó problémánál vannak, és rá kell szállni. Nem csak azt az időt, amit ott vagyok, hanem előtte 1-2 órát, amikor készülődök, amikor előtte megiszom a kávét.
És operában meg aztán végképp nem lehet felkészületlenül menni.
Hát operában, hogyha megyünk, akkor az, ha Pozsonyba, akkor legalább fél nap, ha meg Pestre, az egy egész napos történet szokott lenni, és nem csak az utazás véget, mert akkor be van iktatva a közös ebéd, vagy közös vacsora, vagy múzeumlátogatás is. Tehát ezt szerettem benne, hogy akkor az a nap arra van szánva, és akkor meg is érkezik az ember. Talán ennyi a szórakozás.
Ehhez megvan a baráti köre?
Igen, ennyi idősen az embernek már nem egy barátja van, hanem van több, és mindenhez más. Van, akivel színházba jár az ember, van, akivel kerékpározni jár, van, akivel úszni jár.
És a keresztgyerekek? Hova kísérik el?
A színházba vagy operába még a keresztfiammal szoktam járni, katolikus pap, és számára is kikapcsolódás. Én azt szoktam mondani, hogy 6 darab keresztunokám van, aztán néha vigyázok rájuk, vagy néha számukra csinálok. Programot csak elég széles a korosztály lebontás. Az 1 évestől a 13 éves nagylányig van mindenki, tehát itt aztán ilyen, inkább ilyen személyre szólóbb programot kell számukra szervezni, de tehát velük néha moziba szoktunk eljárni, vagy élményparkba. De itt is sokkal fontosabb az, nem az, amit együtt csinálunk, hanem az, hogy mellette lehet beszélgetni, vagy játékokat kitalálni. Minden évben egy hétre nagy családi kirándulásra megyünk, ami azt jelenti, hogy 14-5-en megyünk férjestől, feleségestől.
Milyen helyeket választanak a nagy családi kirándulásra?
Addig, amíg az édesanyánk élt, gyakorlatilag 90 éves koráig, Balatonra jártunk, az volt az ő, hát fiatalságának, inkább azt mondjam, hogy a családnak a nyaraló helye andó még szakszervezeti kirándulások révén, és neki ez egy ilyen nosztalgia volt, és aztán a fiatalok is megszerették a Balatont, aztán több alkalommal voltunk fönt valahol a hegyekben.
És amikor megtudta, hogy Magyar Arany érdemkeresztet kap, mire gondolt?
bárkinek juthatott eszébe, hogy engem javasoljon. Azt, hogy miért, azt úgy gondoltam, meg úgy utána néztem, hogy kinek szokták ezt adni, ki adja. Aztán pedig az, hogy felelősség is még inkább kötelezi az embert, tegyem a dolgomat.
Az egyik legszebb kórusművet, Kodály esti dalát választotta műsorunk utolsó zeneszámának, amiről tudjuk, Cserkésztáborok dala is egyben.
Kórusműként is szeretem ezt a Kodály gyűjtést. Általában ezzel szoktok zárni. Elcsendesedünk, készülődünk a lefekvéshez. Estímaként is szoktuk használni.
Kedves hallgatóink, búcsúzik vendége a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Ajpek Gabriella, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egyik alapítója, későbbi elnöke, a Gabriel Polgári Társulás elnöke. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Haják Szabó Mária. Ezt a beszélgetést éjszaka az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.